www.nagygeneráció.hu.
Csányi Vilmos etológus professzorral beszélgetünk arról például most az utolsó percekben, hogy melyek azok a tulajdonságok, amelyeket az állatvilágból hoztunk magunkkal, és mégis nagyon befolyásolja az életünket. Az érzelmi és racionális döntésekről beszéltünk, és a kezemben tartom egy pár hónapja megjelent könyvedet Ironikus etológia címmel, amiben összegyűjtött sokszor humoros írások vannak, de az egyiknek az a címe, hogy kell-e ingyen ebéd, hiszen nagyon sokszor mondjuk azt, hogy nincsenek ingyen ebédek. A saját sorsunkkal kapcsolatban is mondjuk, tehát magyarul mindenért fizetnünk kell. Valahol meg kell fizetnünk.
Igen, ennek ugye az a szomorú alapja, hogy egy csomó nagyon okos ember úgy gondolja, hogy a társadalmat kizárólag racionális elemekből kell felépíteni, mindenki versenyezzen, és aki amennyihez hozzájut, annyi az övé, és semmiféle közös részesedésre nem jogosult senki. Amikor egyszer vitatkoztam két igen kiváló férfiúval, akik azt mondták, hogy nem tudom, nem kell megfizetni az operaházat, mert azok fizessék, akik oda mennek. És én hiába magyaráztam, hogy akik szívesen mennek, azok nem mindig tudják megfizetni, de a társadalom nagyobb részére hatással vannak, mert tanárok, orvosok, olyan emberek, akik aztán azt az érzelmet, azt a tudást, azt a viselkedésmódot, amit az opera járás során magukra szednek, azt továbbadják, és ez nem ilyen egyszerű, hogy mindenért fizetnem kell. Ugye az ősi társadalmakban, hogy is mondjam, úgy tűnik, hogy egyenlőség volt, tehát mindenki a részét akkor is megkapta, ha nem feltétlenül járult hozzá annyival a közöshöz, mint a másik. Mostani ilyen közösségi társadalmak, Perúba, indiánok, lehet tudni, hogy a gyűjtögetés mindenki a magáé és a családé, de a húst a családok között el kell osztani is. Nem annak, aki elejtette, hanem egy választott személynek, és egyenlően kell elosztani úgy, hogy az is, aki esetleg két éve az a család nem járult hozzá, mert éppen nincs olyan férfi a családban, aki jó vadász, az is megkapja a részét. Most ez egy alaptulajdonsága az embernek, hogy ilyen kis közösségekben tisztességesen osztja el a javakat.
Csak
most,
a kis közösségekben, ugrunk, hiszen
most, amikor ugrunk 7 milliárdra, akkor nem lehet ezt mondani, hogy ez megszűnt, és ezentúl csak szabályok és kíméletlen verseny alapján az egyik milliárdos, a másik megdögöljön éhen.
Na, de mondhatjuk a 10 millióra is, hogy ne a 7 milliárdról beszéljünk, de mert azt érzékeljük magunk körül alapvetően.
Csak... Én nem gondolom, hogy ha mondjuk a milliárdosok 10%-kal kevesebb milliárdhoz jutnának, hogy akkor már nem törekednének arra, hogy milliárdosok legyenek. Tehát én azt gondolom, hogy a társadalomnak be kell lőni azt az arányt, ami még serkent új dologra, feltalálásra, új trükkök kitalálására, mert még abból a pénzt lehet keresni, de... azt azért vonjuk el, ami fölösleges, ami nem késztet már arra. Én nem hiszem, hogy mondjuk a Soros attól csinálja az ő ügyes pénzügyi manipulációit, mert x milliárdot keres, és hogyha csak egy tized x-et keresne, akkor azt mondaná, hogy most már hozzá se nyúlok, ha nem csak lógatom a lábamat. Itt alapvető tévedések
Igen,
vannak
az
emberrel.
Igen, de a példa azért nem volt teljesen pontos, mert Soros éppen az, aki a sajátjából elég sokat ad arra, nézzük
az
meg
töredéke, az
egyetemet,
az a sok...
egy töredéke, de van, és itt alapvetően szerintem nem csak a milliárdosok és a szegény emberek viszonyáról van szó, az egy aspektus, és valóban a szolidaritásnak egyfajta aspektusa. Itt az állami előállított szolidaritás mértékéről van szó.
Én ebben radikális nézeteket vallok. Én azt gondolom, hogy a technika fejlettség, mai fejlettsége mellett mindenkinek jár egy szoba, és mindenkinek jár legalább egyszer tisztességes étkezés. És ez akkor is jár, ha nem csinál semmit. És akkor lehet egy verseny abban, hogy megvan a szobád, kapod az ennivalót, de ha ezen kívül operába akarsz járni, vagy utazni, vagy bármi, akkor dolgozzál, és akkor a munkád alapján majd kapod a pénzt. De az ember egy szociális faj. Ugye ezt azzal is tudnám bizonyítani, hogy soha nem kapunk olyan híreket, hogy 10 milliók halnak éhen. Arról kapunk, hogy néhányan az éhhalál szélén vannak, és akkor a világ legkülönbözőbb szervezetei gyorsan odarohannak és segítenek. Tehát az ember nem viseli el azt, hogy milliók haljanak éhen, holott a előbbiek alapján racionálisan, hát ha nem dolgoztak jól, akkor ugye haljanak nyugodtan éhen. De nem, nem viseljük el. Nem is adunk nekik sokat, ugye, csak megóvjuk őket az éhhaláltól. De ez egy érzelmi dolog, és nem racionális.
Érzelmi dolog, de ebben is konszenzusra kell jutni. Hogy ez mekkora?
Hát abban kell konszenzusra jutni, hogy milyen arányba vonjuk el a pénzt, és milyen arányba és kinek osszuk szét.
Igen, ez megint hatalmi kérdés, mert hiszen ha hatalomban vagyok, akkor meg tudom határozni azt, hogy milyen mértékben juttassak másoknak abból, amelyhez én könnyebben hozzáférek, még akkor is, hogyha a társadalmi normák szerint nem.
Ez tökéletesen így van, csak ehhez néhány alapdolgot kéne tudni. Mondok egy példát. Az egész állatvilágban az embert is beleértve lehet tudni, hogy ha én valakitől egy tevékenységet, munkát várok, lehet az egy állat, egy hal akár, vagy egy ember, akkor ugye a jutalommal serkenthetem az elvégzés, a munka elvégzését. És lehet azt tudni, hogy ha kétszer annyi munkát várok, akkor 4-szer annyi jutalmat kell adnom. Ha 4-szer annyi munkát, akkor ugye 16-szor. Tehát az miért? Egyik négyzetesen, a jutalom négyzetesen kell, hogy nőjön, és a teljesítmény pedig lineárisan, ami a következőt jelenti. Nyilvánvaló, hogy 100-szor annyi munkát valaki nem tud elvégezni. Tehát nem kell neki milliószoros jutalmat adni. Tehát nem működik, ez a rendszer rosszul van beállítva. Azért, mert az ember 2-szer, 3-szor, 10-szer annyit tud teljesíteni, és ennek megfelelően kellene kijelölni a jutalom lehetséges arányát. Mert hogyha ugye egy tőzsdei mozdulattal 100 milliókat lehet nyerni, ez irreális. Ez nem serkent valamit, ez csak a, hogy is mondjam, a szenvedélyt, vagy ez egy patológikus tünet tulajdonképpen. Ez egy játékszenvedély, ami elvonja a társadalom többi részétől.
Az összes szerencse játék patológikus tünete egy társadalomnak?
Hát ebben a mértékben, ahogy folyik, igen. Az emberek ugye régen nem értek rá szerencsejátékot csinálni, mert a napi megélhetés és a vadászat és gyűjtögetés
nem
lefoglalta
volt
őket.
Az őskorban.
De az emberben kifejlődött a kockázat iránti vonzódás. Mert ha nem fejlődött volna ki, akkor ugye a törzs, az ősi közösség nem tud jól működni, mert ha nincsenek olyanok, akik kockáztatnak, és az esetek egy részében sikerül, akkor nem lett volna ilyen az emberi társadalom. Ezt a biológiai tulajdonságot, a kockázatkeresést, és nem is van meg mindenkiben, van, aki fél a kockázatoktól. Ezt hoztuk magunkkal, ezt valamilyen formában ki lehet elégíteni. De itt megint a kielégítés mértéke a probléma. Akkor is működik a lottó, hogyha csak 1-2 milliót lehet nyerni. Attól nem működik jobban, hogy milliárdokat is lehet.
Kicsi időnk van még arra, hogy beszéljünk a még meg nem jelent, de már kész új regényedről, amely Avilai Szent Terézről szól. Miért éppen Avilai Szent Teréz volt annyira érdekes?
Én véletlenül tudtam meg, hogy ki volt, ugye ő majdnem 500 évvel ezelőtt élt, és egy fantasztikus, zseniális nőszemély volt. Félig zsidó volt, és abban az időben óriási zsidóüldözés volt, és a nőkről úgy gondolták, hogy alkalmatlanok még a Szentírás megértésére is, ezért jobb, ha semmiben nem szólnak be. Ő karmelita lett, és Hát sokat törte a fejét, hogy minek szentelje az életét, és rájött, hogy kis egyenlőségen alapuló és a fai hovatartozástól független női közösségeket kell létrehozni, 10-12 emberből. Ez hihetetlen ellenállást váltott ki, és
a férfi társadalomban.
Hát az egyházban és a férfi társadalomban, és megcsinálta. 17 ilyen kolostor csinált, és egy fantasztikus élete volt. Na most ugye van egy hivatalos irodalma, hogy ő milyen, és akkor egy ilyen csinált szent van belőle, és egy 20 éve nagyon sokan, főleg spanyolok utána járnak, hogy is volt valójában. Tehát az inkvizíciónak az irattárából ki lehet szedni dolgokat. És hát ugye egy egész más kép alakul ki. Most én azért írtam ezt a regényt, mert én minden tényt megtartok, amit találtak, de hogy ő mit gondolt ezekről, és hogyan fejlődött, ugye ezt senki nem tudja, ez egy fiction, ezt az írói fantázia teszi bele, és majd kíváncsi vagyunk, hogy mit szólnak hozzá.
Csányi Vilmos etológus professzor volt a Nagy Generáció vendége, köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm a meghívást.
Ma is Ola Andrea és Józsa Péter segített. Köszönöm figyelmüket.
Nagy Generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsorát hallották. www.nagygeneráció.hu